Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai témánk a gondviselés, amiről gyakran beszélünk, de mit is értünk alatta? Mit jelent az, hogy Isten gondvisel ránk? A világ állapotát, a sok szenvedést és rosszat, vagy a saját életünk nehézségeit, küzdelmeit látva, tudjuk-e hinni, hogy működik az isteni gondviselés? Ebben a beszélgetésben Karsai Nóra barátnőm fog kérdezni, én pedig a válaszoló székében ülök.
Akkor hadd vegyem át a szót, és röviden szeretném bemutatni Veronika nővért. 36 éve szerzetes nővér, a 8 boldogság közösség tagja. Eredetileg történelem francia szakos bölcsész, ezen kívül mentálhigién és lelkigondozó, fókusztréner. A 8 boldogság közösség homokkomáromi kolostorában él, ahol a képzés felelőse. Azt hiszem, amikor a gondviselésről beszélünk, általában anyagi természetű dolgokra gondolunk. Pénzt kapunk, amikor valamire nincs elég, megtaláljuk a megfelelő állást, lakást, házat, autót, valaki segít, amikor a saját erőnk vagy pénzünk nem elég, vagy váratlan helyről segítség érkezik.
Sőt, időnként egy kicsit úgy is vagyunk vele, hogy az az igazi gondviselés, amikor nekünk semmit nem kell tennünk, hanem az égből pottyan, mint a manna a sivatagban vándorló hébereknek. Igen, amiket felsoroltál, tehát pénz, állás, munka, autó, ház, segítség, váratlan segítség, ez mind beletartozik, benne van a gondviselésben, de többről van szó. A gondviselés igazából Isten működését jelenti, aki őrzi és irányítja a világot, és ez érvényes a világunk életére és az egyéni létezésünk minden részletére. Tehát nem csak annyi, hogy Isten küld egy kis segítséget, pénzt, ruhát, élelmet, hanem odáig megy, hogy önmagát is egészen nekünk ajándékozza. Úgyhogy ha tőlem azt kérdezik, hogy egyetlen biblikus mondattal hogy foglalom össze, hogy mi a gondviselés, akkor a János 3.16-ot mondanám. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Tehát Istennek úgy van gondja ránk, hogy önmagát adja, hogy egészen az övéi legyünk, hogy el ne vesszünk, és hogy vele együtt éljünk örökre. És hogyha keresünk egy részt a Bibliában, ami kifejezetten a gondviselésről szól, akkor általában a Máté evangélium 6. fejezetet szoktuk idézni. Itt Jézus a gondviselésről beszél, és ezt most szeretném is felolvasni, egy kicsit lassabban, hogy úgy ízlelgessük, és engedjük, hogy érintsen minket valamelyik szó, valamelyik mondat ebből a részből. Figyeljük meg, hogy mi az, ami a mai napon hangsúlyos számunkra ebből. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. Mennyei atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan kitolthatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait. Hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kis hitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Eddig az idézet. És mi az, ami ma engem ebből különösen megszólít? Talán az, hogy ne aggódjatok, elég sokszor elhangzik a szövegben. Mennyei atyátok tudja, többet értek náluk. Elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek. Nekem most talán ez, hogy elsősorban Isten országát keressétek.
Mintha Jézus szavaiban a ruha, az élelem, a szépség, a bőség ajándékozása, mintha ráadásként jelenne meg. És ezekhez kapcsolódik egy mélyebb hívás, ami Isten országáról szól. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá.
Hát igen, a gondviselésre való hagyatkozás az Isten kapcsolatunkba ágyazódik. Tehát keresem az ő országát és annak igazságát. Ez azt jelenti, hogy keresem a vele való szeretet kapcsolatot, azt, hogy Istennel éljek, és ehhez képest minden más ráadás lesz. Kicsit most gondolok Szent Pálra is, aki mondja, hogy tudok szűkölködni és bőségben is élni, mindig mindenhez hozzászoktam, mert hogy az Isten kapcsolat van az első helyen, és akkor a bővelkedés vagy a szűkölködés az tényleg egy második helyre kerül. Nem azt mondjuk ezzel, hogy nem fontos, nagyon fontos. Ugye Jézus mondja is, hogy mennyire fontos az éhezőknek enni adni, a ruhátlanokat felruházni. És itt Jézus beszélt arról is, hogy ezeket a pogányok keresik, tehát ezt az aggódó kérdést, hogy mit eszünk, mit iszunk. Tehát, hogyha csak itt megállunk, hogy mit eszünk, mit iszunk, akkor abban nem feltétlenül van Isten kapcsolat. Abban az van, hogy aggódom csak az evés, csak az ivás miatt. És Jézus azt mondja, hogy ez így egy pogány kérés, tehát ő egy mélyebb hívást intéz hozzánk, keresd az Isten országát, a velem való kapcsolatot, fogadd be a szeretetemet, és akkor minden mást ráadásként megkapsz hozzá.
Tehát, hogyha az a hivatásunk, hogy Isten országát keressük, akkor ez nem azt jelenti, hogy passzívan kell várnunk valamit.
Igen, a gondviselésre való hagyatkozás semmiképp nem passzivitást jelent. Az biztos, hogy Isten beleteszi, vagy bele szeretné tenni az ő 100%-át, minden nagyon nehéz helyzetbe, akár a történelemre gondoljunk, akár a világ eseményeire, akár a saját életünkre, de vajon mi emberek beletesszük-e a magunk részét, a magunk 100%-át, ami lehet, hogy egy nagyon kicsi dolog egy adott pillanatban, vagy egy egyetlen lépés, vagy egy kicsi gesztus, de mégis, hol van az én 100%-om? A teológia azt tanítja, hogy a teremtés nem befejezetten került ki a teremtő kezéből, hanem úton van a végső teljesség felé. Isten gondviselése a tökéletesség felé vezeti a teremtést, és meghívja az embert, hogy ebben működjön közre. Tehát itt van az emberi közreműködésnek a jelentősége, már a Teremtés könyvében olvassuk, 1.28-ban, amikor Isten így szól az emberhez, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Ez a vonjátok uralmatok alá, ennek jobb fordítása lenne az, hogy és növeljétek, adjatok neki növekedést. Tehát Isten szabad akaratot és felelősséget ad az embernek, hatalmas felelősséget, egyben hatalmas méltóságot is, hogy vele együtt munkálkodjon az ő tervének a megvalósításában. És ahogy az előbb János evangéliumot idéztem, hogy Isten egyszülött fiát adta ezért a világért, ez azt jelenti, hogy Isten maga ajándék, és minket is egy ajándék létrehív. Tehát Isten képmásának lenni azt is jelenti, hogy ajándékként adom magam, és ajándékként fogadom a másik embert, így fogadom a teremtést is, így tudok igazán Isten eszköze lenni, Jézus keze, szava, tekintete, bizalma, hite, imája, és mindezzel kifejezem azt a hitet, hogy Isten szereti a világunkat. Tehát hívásunk van arra, hogy kifejezzük ezt az isteni igét, hogy úgy szerette Isten a világot. Én hogy szeretem a világot? Hogy adom magam szeretetből? Hogy fogadom szeretetből? És eszembe jut Ferenc pápának az a mondata, hogy ha úgy adtál egy koldusnak, hogy nem néztél rá, akkor nem adtál semmit. Csak akkor adsz neki, ha ránézel, ha beszélsz vele, ha saját magaddal egyenrangúnak tekinted. És itt eszembe jut egy történet, sok évvel ezelőtt történt, egy franciaországi kolostorunkban éltem akkor, és az volt a szokás, hogy egy estére, egy napra, egy éjszakára fogadtuk a hajléktalanokat, vagy bármilyen vándort, zarándokot, koldust, és egyszer egy este elég későn érkezett egy ember, aki egyébként rendszeresen jött, és hát akkor az ember ugye megmelegíti a levest, elé teszi, és azt láttuk, ott többen is voltunk, hogy nem kezdi enni, hanem hanem beszélni akar a földrajzról, és mondta, hogy ő nagyon jól ismeri a földrajzot, a városokat, a folyókat, az országokat, és hogy kérdezzük őt, hogy melyik folyó milyen hosszú, melyik városnak mennyi a lakosa. És jó, hát akkor kérdezgettük egy darabig, és időnként megszólaltam, hogy de kezdje már enni a levest, mert kihűl. Meg hát késő is volt, már mentünk volna a dolgunkra, és ő nem ette a levest, hanem csak azt mondta mindig, hogy kérdezzenek még, kérdezzenek még. Tehát gondot viselni a másikról, ez mit is jelent? És fontos, hogy a Szentlélekkel éljünk, és Jézus tekintetével éljünk, hogy megérezzük, hogy mi az, amire a másiknak szüksége van. Lehet, hogy nem a levesre, hanem arra, hogy kérdezzük, és ő mondhassa. Szóval egy ajándék létre vagyunk meghívva.
A ne aggódjatok, ne féljetek hívás is sokszor kapcsolódik a gondviselés témájához.
Igen, hát ez itt általában a botlás köve, hogy szétnézünk a világunkban, vagy az életünkben, és akkor látjuk a háborúkat, a szenvedéseket, a betegségeket, a meg nem oldódó helyzeteket, a gyűlöletet, vagy a saját életünk küzdelmeit, és akkor úgy hitetlenné válunk, hogy tényleg Isten törődik ezzel a világgal. Természeti katasztrófák is vannak, mindenféle balesetek vannak. Akkor hogy lehet, hogy Isten törődik? Úgyhogy Jézus nem véletlenül mondja el annyiszor, ne féljetek, ne aggódjatok, mert tudja, hogy van okunk aggódni és félni. Úgyhogy amikor ezt az isteni szót befogadom egy imaként, egy elmélkedésként, akkor úgy forgatom is magamban, és hagyom, hogy megcselekedje azt, amit mond. Ne aggódj, ne félj, te többet érsz. Tudja a ti mennyei atyátok, tudja az atyát, hogy mire van szükséged. És akkor lehet, hogy a helyzet nem oldódik meg, de hogyha bennem békesség van, egy jelenlétben el tudok helyezkedni, akkor több eszközöm is lesz arra, hogy szembenézzek egy nehéz helyzettel. Akkor a hit perspektívájából tudom majd látni. Jézus nagyon radikális a szavaiban, amikor azt mondja, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni, hát itt már egy nagyon komoly üldözésről van szó, meg olyan veszélyről is, hogy esetleg megölnek. És azt mondja, hogy ugye a verébnek párja egy fillér, mégsem esik le a földre egy sem közülük, atyátok tudta nélkül, nektek pedig még a hajatok szála is számon van tartva. Ne féljetek hát, minden verébnél értékesebbek vagytok. Tehát kerülhetünk a legnagyobb megpróbáltatásokba, üldöztetésekbe, akár meg is ölhetnek. Ő akkor is azt mondja, ne félj, ne féljetek. A lelketeket nem tudják megölni. Azt az örök életet, amit én akarok adni, nem tudják elvenni tőletek. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az isteni gondviselés karjában vagyunk. Tehát amitől Jézus meg akar szabadítani, vagy az isteni szó meg akar szabadítani, ez a gond terheltség. Sokszor azt érezzük, hogy agyonnyom, lenyom, szétszed a gond, mint teher. És Jézus nem azt mondja, hogy ne dolgozz, ne tevékenykedj. Igen, tedd meg mindezt, amit tőled telik, de azt mondja, hogy ne aggódj. Tehát valahogy el akar vezetni egy olyan állapotba, egy olyan hozzáálláshoz, hogy ne az aggódás legyen, ami agyon terhelés, ami miatt már cselekedni sem tudok.
Eddig azért előfordul a mindennapi életben, vagy valamikor az életünk folyamán olyan nehéz helyzetbe kerülünk, amikor tényleg nem látjuk, hogy velünk van az isteni gondviselés, és nem érezzük.
Igen, kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem látjuk, nem érezzük, a puszta hit marad, és van olyan nehéz helyzet is, hogy az ember fellázad, nem tud hinni sem. Ezért is olyan fontos, hogy imádkozzunk egymásért, segítsük egymást, legyen kivel megosztani, de valóban vannak olyan elviselhetetlen nehéz helyzetek, hogy tényleg nem látjuk, hogy hol van most az isteni gondviselés. Az isteni gondviseléshez egyébként hozzá tartozik az is, hogy Isten képes a rosszat jóra fordítani. És lehet, hogy ez nem egy perc alatt történik, lehet, hogy évek telnek el, vagy sok év távlatából látjuk azt, hogy hogyan illeszkedik ez bele, illeszkedhet bele Isten tervébe. Úgyhogy most hagyj idézzem a Teremtés könyvéből József történetét, 45.-50. fejezet, hogyha valaki szeretné ezeket újra olvasni, vagy elolvasni. József története, aki Jézusnak az egyik előképe. És hát nagyon érdekes, és nagyon hosszan, részletesen le van írva az ő története. Ő Jákobnak az a fia, aki a kedvenc, akinek Jákob az apa, egy színes, ruhát készített, ami megkülönbözteti a testvéreitől, és a testvérei elkezdik őt utálni ezért. És valószínű, hogy József is egy beképzelt, a testvérei fölött állónak tekinti magát. Úgyhogy ennek hát hamar meg is lesz a drámai kifutása, mert a testvérei meggyűrölik, meg akarják ölni, végül eladják rabszolgának, idegen országba kerül, és rabszolgaként él Egyiptomban. És akkor is próbál kitartani a hitében, de egymás után érik a megpróbáltatások, az árulások, ugye Putifárné története, aztán börtönbe kerül igazságtalanul, akkor a börtönben is jót cselekszik valakivel, az megígéri, hogy majd kimenti, de ott felejtik a börtönben. Tehát nagyon sok év telik el azzal, hogy a puszta hit marad, és az események nagyon-nagyon megpróbálják Józsefet. És sok év után történik meg az, hogy jóra fordul a sorsa, a fáraó első embere lesz, Egyiptom jótevője lesz, most nagyon lerövidítem a történetet, és ő lesz az, aki megmenti a népet az éhínségtől. Egy bölcs József, egy Istenben hívő József. És amikor a testvérei, akik eladták, akik meg akarták ölni, több évtized után megjelennek előtte, hogy élelmet kérjenek tőle, nem zavarja el őket, nem áll bosszút, hanem így beszél hozzájuk. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. Vigyetek hírt atyámnak az én magas egyiptomi állásomról és mindarról, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide atyámat. Ezután nyakába borult öccsének, Benjaminnak, és sírt. Benjamin is sírt az ő nyakában. Azután megcsókolta bátyjait is, sírt és megölelte őket. József így beszélt hozzájuk. Ne féljetek, vajon Isten helyettese vagyok én? Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa, ami ma van, életben tartson egy nagy népet. Tehát ne féljetek, gondoskodom rólatok és gyermekeitekről. Tehát József szájából hangzanak el ezek a szavak. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. Ne féljetek. Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt. Tehát a hit szemével tud látni egy ilyen nagyon drámai helyzetben, amikor ő már évtizedek után meg tudott bocsájtani, és azt tudja mondani, hogy az isteni gondviselés eszköze vagyok így nektek. És az biztos, hogy nem lesz magyarázatunk mindenre, hát ez a józsefi történet nagyon szépen végződik, és nagyon szép szavakkal tudjuk meg, hogy mi ennek az egész életnek és történetnek az értelme. De biztos, hogy egy csomó helyzet van, amire nem kapunk magyarázatot, nem találunk magyarázatot, és csak egy nagyobb távlatból, időben, térben, nagyobb távlatból, és természetesen a hit távlatából Istenben tud majd értelmet nyerni. Tehát ebben csak hinni tudunk, remélni tudunk. Nem kapunk mindenre magyarázatot.
Milyen kérdéseket érdemes feltennünk magunknak, ha szeretnénk mélyebb szinten Isten gondviselésére hagyatkozni?
Hát talán azt, hogy mi segít engem abban, hogy Isten gondviselésére hagyatkozzam? És itt mindenki keresse meg az egyéni válaszát. Nekem az segít, ha hűséges vagyok az imához, az Isten kapcsolathoz, és nem arra fajta imára gondolok most, amikor aggódom és kérek és könyörgök, hogy Isten változtasson meg valamit, hanem az az ima, amit táplál, amikor gyönyörködni tudok az Úrban. Ugye a 36. Zsoltárnak van egy ilyen sora, ami nekem nagy kedvencem. Gyönyörködj az Úrban, s ő betölti szíved vágyait. Tehát amikor igazán el tudok mélyülni az imában, megmaradni Isten jelenlétében, amikor Isten felé fordítom a tekintetemet, és nem a probléma felé, ami lehúz, ami aggaszt. Tehát az imádság. Aztán az is a kérdésem, hogy hogyan keresem én Isten országának az igazságát, mit teszek, hogy a gondviselés eszköze legyek a másik ember számára. És akkor itt elgondolkodhatunk, hogy egészen konkrétan ez mit jelent a mai napon, ezen a héten, ebben az évben, az életemben általában. Nagyon fontos eszköz a hálaadás. Kis Szent Teréz mondja, hogy ha egy valamiért hálát adunk, akkor ez Istent úgy megérinti, hogy még 100 kegyelmet ad, amiért újra hálát adhatunk. Úgyhogy a hálaadás, amit a közösségemben is gyakorlunk, a liturgiáknak mindig van egy része, ami egy dicsőítő rész, egy szabad dicsőítés, és ez tényleg Istenben gyökerezteti meg a lelkünket. De a hálaadás része az is, hogy átnézni az életemet, és hálát adni azért, hogy Ki volt számomra gondviselés eszköze? Mi az, amiért hálát adhatok? Ki az, akiért hálát adhatok? És Nóri, most te ülsz itt velem szemben, úgyhogy egy nagyon vicces kis történet jut eszembe, mert én érted is hálát adok sok mindenért, de pár évvel ezelőtt, még a Covid utolsó hullámában, volt, hogy egy nagyon picit covidos lettem, ugye akkor már be voltunk oltva, de hát mégis valami jel kapott, és volt hőemelkedésem, meg gyengeség, és akkor megkérdezted telefonban, hogy mit tehetek érted. És hát ilyen nyári idő volt, mint most is, és mondtam, hogy rajtam már csak egy 10 kilós dinnye segítene. És akkor te azonnal megjelentél egy 10 kilós dinnyével, beadtad az ablakon, és éreztem, hogy én most ettől meg fogok gyógyulni.
És meg is gyógyultál.
És meg is, persze, hogy meggyógyultam. Megettem a dinnyét, mire elfogyott, meggyógyultam. Tehát hogyan tudunk egymás számára a gondviselés eszközei lenni? Nekem nagy segítség a lelki vezetőm is, mert segít abban, hogy folyamatában lássam Isten útját az életemben, jobban meghalljam Isten hangját, érzékeljem a hívásait. Isten igéje is nagyon sokat segít. A napi elmélkedés Isten igéjén, és hagyni, hogy Isten szava lakjon bennem.
Akkor az emberi kapcsolatoknak is nagy szerepük van az Isten kapcsolat mellett, hogy ebben a gondviselésben és a gondviselés művében.
Igen, nagyon nagy szükség van nem csak az Isten kapcsolatra, hanem az emberi kapcsolatokra is. Igen, nagyon nagy jelentősége van az emberi hozzáállásnak, a cselekvésünknek, legyen szó nagyon nagy dolgokról, mint a háborúk, vagy a tűzvész megállítása, mostanában sok tűzvész van Európában, a másik ember kimentéséről, egy nagy veszélyből, de nagyon nagy jelentősége van a cselekvésünknek, az imánknak, a hozzáállásunknak, a mindennapi élet apró dolgaiban is, mert általában azért ilyenekből áll az életünk, hogyan törődünk a másik emberrel, hogyan segítjük. És hát eszembe jut ez a drámai mondat, amikor Jézus beszélget a béna emberrel, aki sosem jut be abba a medencébe, ahol meggyógyulhatna, és azt mondja Jézusnak, nincs emberem. Tehát a gondviselés ezt is jelenti, hogy egymásnak emberei legyünk, hogy senkinek ne kelljen azt mondani, hogy nincs emberem.
Köszönöm neked ezt a mai beszélgetést. Ez a műsor és a Barátnővér korábbi adásai is visszahallgathatók a Mária Rádió hangtárában.
Én is köszönöm ezt a együtt gondolkodást, beszélgetést, és kívánok mindenkinek áldott nyarat, pihenéssel, feltöltődéssel, sok jó találkozással, jó találkozásokkal Istennel és emberekkel is, csendekkel is, jó tevékenységekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nő.
Kislány.
Nagylány.
Anya.
Barát.
Nővér.
Itt a Barátnővér.
Veronika nővér műsorát hallották.